Ön mikor beszélt utoljára Kapu Tiborral? Mit tud róla? Hogy van?
Én közvetlenül nem tartom vele a kapcsolatot, hiszen ő karanténban van, és ő most a misszió teljesítésének az előkészítését végzi. Annak ellenére, hogy ez már lezajlott képzéseket jelent, a karantén során újra ismétlik a legfőbb protokollokat, eljárásokat, gyakorolják azokat, amik rutinszerű tevékenységnek számítanak, sőt, a karantén az nem is egy elzárás, hanem inkább egy ráhangolódás arra, hogy mi fog ő rájuk várni, és emellett pedig nyilván számos orvosi vizsgálatot végeznek ilyenkor az űrhajósokon, és ők döntik el azt, hogy ilyenkor milyen szabadidős tevékenységek férnek bele az idejükbe. Kapu Tiborról lehet azt tudni, hogy gitározik, és gyakorol arra, hogy ezt a világűrben is megtehesse. Egyébként nem lesz neki könnyű dolga annyira, mint itt a Földön, hiszen a világűrben azért a mozdulatokat teljesíteni is más lesz. A kéz sokkal jobban lecsúszik, hiszen nincs az a gravitáció, amit megszokott az ember a Földön, más lesz minden kézmozdulatot teljesíteni, és ott újra kell adaptálódni ehhez a környezethez. Úgyhogy pont az a lényeg ennek a karanténos időszaknak, hogy ő felkészüljön, és ilyenkor már kevés emberrel tartja a kapcsolatot, csak a legközvetlenebb felkészítő szakembereivel van kapcsolatban.
Hogyan élheti meg ezt egy olyan űrhajós, aki először vesz részt egy ilyen jellegű misszióban, azt, hogy folyamatosan elhalasztják a felszállás időpontját?
Az űrhajósok azért elmondható, hogy sokkal több időt töltenek felkészüléssel, mint a világűrben való tartózkodással, és ez pont azért van, hogy minden helyzetre őket megfelelően fel lehessen készíteni. Ez magában foglalja a fizikai és testedzés jellegű felkészüléseket is, és egészen odáig, hogy a tudásanyag átadása, de ide csatolva akkor a pszichológiát is, hogy mennyire tud az ember egységben lenni. És ennek a felkészülésnek nagyon komoly része ez a pszichológiai dolog, többen is buknak általánosságban el világszinten a pszichológiai felkészítéseken, mint az egyéb paramétereken, és pont azért van, mert rengeteg olyan helyzet adódhat, amik nekik váratlanok, még akár a rakétakilövés vagy az ő felbocsátásuk előtt is, és hogy miért lényeges ez a szempont, hiszen ők alapvetően tudatában vannak annak, hogy egy űrmisszió sikeressége az azon múlik, hogy minden megfelelően elő legyen számukra készítve, és tudják azt, hogy egy halasztás nem kudarc, hanem felelősség. A belső megélésük szempontjából pedig van egy rákészülés, egy ráhangolódás arra, hogy ők útnak fognak indulni, de előtte hónapokig és hosszabb ideig hangsúlyozzák azt, hogy milyen lehet az, amikor ez halasztásra kerül, és ez a tudat úgymond beléjük kerül, és nem éri őket akkora meglepetésként, mint egy átlagembert. Ettől függetlenül azért megterhelő, de kevésbé, mint hogyha nem kaptak volna erre kiképzést.
Hogyan néz ki egy ilyen felkészülés? Tehát milyen szimulációs gyakorlatok vannak? Milyen stresszmérő feladatokat kell végrehajtani? Ugye itt nem arról van szó, hogy kerülni kell a stressz, nehogy szívinfarktust kapjunk, hanem arról, hogy gyakorlatilag az emberiség sorsa is a kezükben lehet, túlzás nélkül, hiszen olyan kutatásokat tudnak ott végezni, ami a későbbiekben meghatározó lehet.
Abszolút, azért azt szoktam erre mondani, hogy a világűr az nem egy menekülési útvonal, hanem egy tükör, amiben megláthatjuk mi magunk, mindenki, hogy milyen embernek lenni, nem csak az egy űrhajós, aki odafent tartózkodik, és azért ahova ő megy, az a nemzetközi űrállomás, ami lényegében egy kutatólabor, és azért jött létre, hogy ott kutassanak az emberek. Tehát elsődlegesen tudományos feladatok vannak, tehát dolgozni megy, és ez a világ egyik legdrágább szálláshelye ahhoz, hogy valaki ott feladatokat lásson el, tehát nagyon fontos szempont, hogy megfelelően felkészülten érkezzen oda, és ez a legkülönbözőbb területek szimulálását jelenti. Azt szokták mondani, hogy ha valamire előre felkészül valaki, akkor az a legjobban a szimuláció segítségével adható át, hogy mi vár őre. Természetesen nem ugyanazok a körülmények, de hogyha a legfontosabb dolgokat sokszor megismétlik, akkor az agyban kialakul egyfajta rutin ezekre, és a legtöbb alapvető szükségletet már rutinként kezeli az emberi agy, így jobban tud koncentrálni az olyan feladatokra és pszichológiai megterhelésekre, amik emellett pluszban jelentkeznek, vagy lépnek fel, és segít abban, hogy a pillanatot megéljék. Az arról meg, hogy milyen felkészítési fázisai vannak, hát nagyon fontos az, hogy hatalmas erőket kell kibírnia az emberi szervezetnek, elsősorban a felbocsátás és a visszaérkezés során, valamint fel kell készülni arra, hogy a világűrben mikrogravitáció van, ami azt jelenti, hogy az egész szervezetre más hatással van a környezet, a megérkezésük után gyakori jelenség az űrbéli mozgásbetegség például, amire nagyon fontos, hogy jó elkészített szervezetet küldjünk a világűrbe, és ennek például olyan elemei vannak, hogy amikor megérkezik, akkor előfordulhat puffadt arcot testben lévő folyadékátrendeződés következtében, de ugyanígy a csigolyák közötti távolság is megnyúlhat, és az emberi test hosszabb lehet. A lábszár például elvékonyodhat, vagy megduzzadhat a lábfej, de emellett jelentős alvás problémákkal is szembenéznek sokan. Nem véletlenül az egyik leggyakrabban alkalmazott gyógyszer a világűrben az alvás problémákra szedett gyógyszer.
Továbbra is egy picit maradjunk a pszichológiánál. Milyen szakemberek tudják segíteni a felkészülésben, Kapu Tibort? Nyilvánvalóan nem olyanok, akik már jártak a világűrben, tehát nem egy ilyen kicsit vakvezet, világtalan szituáció áll ilyenkor fent?
Ez érdekes terület abból a szempontból, hogy egy űrmérnök olyan területtel foglalkozik, amiben ő maga szinte soha nincs közvetlenül jelen, tehát abba a környezetbe kell tervezni tárgyakat, eszközöket és magát az embert úgy a környezetbe integrálni, amiben tervezőként sosem vagyunk jelen. Erre is megvannak a megfelelő analógiák, hogy hogyan lehet létrehozni, de ez elsősorban azért van így, mert aki ezzel a területtel foglalkozik, az nagyon régóta és nagyon alapos tudással körbejár ezeket a területeket, és azzal foglalkozik, hogy lehet valamit extrém környezetbe integrálni. Ez elsősorban nem csak a világűrt jelenti, a Földön is számos olyan terület van, ami extrémnek számít, és oda kell tervezni valamit, amihez szinte egyforma módon állunk hozzá, minthogyha a világűrbe tennénk egyébként ugyanezt. De az emberi oldalát tekintve is, amikor szélsőségeknek a feszegetéséről van szó, ilyen lehet például egy autóverseny, például a Forma 1-et, ha mondom, nem is kell nagyon távolra menni, ahol az egyik tervező Adrian Newey az légügyi és űrhajózási diplomával tervez autókat, mert ez a tudás, ami az űrmérnökséget övezi, ez elsősorban az extrém környezetekre fókuszál, és ennek egyik ilyen kiemelt területe a világűr, ahova pedig egy tervezői szemlélet is kell, és hogyha valaki űrhajósként éli hosszú ideig az életét, akkor nyilván tisztában van az űrhajósoknak a hétköznapjainak az alapvető dolgaival, és ezt jól át tudja adni. Később egyébként, amikor valaki űrhajósként visszatér a Földre, akkor legtöbbször integrálódik is valamilyen szinten a felkészítési és oktatási fázisba még a mérnökök mellé, és az ő munkájukat segítve, együtt dolgozva nagyobb eredményeket tudnak elérni.
Nyilván nagyon nehéz összefoglalni egy szűk évet, de tekintsük át, hogy az első tervezett időpont óta milyen akadályok merültek föl, amiknek köszönhetően folyamatosan újabb és újabb kilövési időpontot jelöltek meg.
Alapvetően ez egy ilyen misszió úgy áll össze, hogy több cég együtt dolgozik, akik azzal foglalkoznak, hogy hogyan lehet ezt a missziót végrehajtani, és mindegyik más-más elemére specializálódott. Mindegyiküknek megvan egyfajta haladási ritmusa, ezek persze össze vannak egyeztetve, de előfordulhatnak ebben is kisebb csúszások, de ezen túlmenően, amikor közeledik a kitűzött dátum a felbocsátásra, olyankor a technikai feltételeket nyilván ellenőrizni kell, és hogyha valami nem megfelelő, akkor elsősorban újra kell tesztelni. A mérnökök azt szokták mondani, hogy 9-szer tervezünk és 10-szer tesztelünk, és ennek az apropóján pedig az a dolog mondható el, hogy a környezet, amibe oda kerül az ember, az nem elfogadható, hogyha nem áll teljesen helyt, hiszen itt emberéletekről van szó, és azért még itt fontos azt kitűzni, hogyha az Axiom 4 misszióról beszélünk, akkor voltak olyan problémák, amik például első körben az ejtőernyő körül jelentkeztek, vagy több olyan probléma is megjelent, ami a folyékony oxigén szivárgásával kapcsolatos, és hogyha ezeket nézzük, ezek nagyon veszélyes eszközök, és nagyon veszélyes adalékok, például a folyékony oxigénről érdemes azt elmondani, hogy önmagában nem gyúlékony, viszont hogyha valamilyen éghető anyaggal érintkezik, akkor nagyon tudja táplálni a tüzet, és nem megnyugtató dolog embert küldeni egy olyan eszköznek a tetején, úgymond, amivel nincs minden rendben, ezért fontos, hogy kivizsgálásra kerüljön minden ilyen probléma. Még azt érdemes kiemelni, hogy egy űrmisszió esetében gyakori azért, hogy halasztások vannak, pont azért, hogy minden rendben legyen, és elmondható legyen, hogy felkészülten indítják útnak ezeket a missziókat, és ez nem egy egyedi, hogy sokszor halasztanak valamit, hanem előfordul más egyéb űrmisszióknál is, csak számunkra magyaroknak most ez nagyobb figyelmet kap, hiszen aktívabban követjük az eseményeket.